Köszöntjük hallgatóinkat!
Polcsák Krisztina
és Várfalvi Marianna.
Önök a Családbarát Akadémia
Esti Találkozások című műsorát hallják.
Ma miről érdemes beszélni?
A témákat ne söpörjük a szőnyeg alá.
Egy biztos, a múlt értékei, a jelen kihívásai és a jövő lehetőségei,
ami egész életünket átszövik, amelyek örök témák.
Velünk tartanak?
Ne maradjanak háttérben, írják meg nekünk, miről hallanának szívesen.
És ne feledjék,
a jól működő családban élni valódi siker.
Mert a család érték.
Szeretettel köszönti hallgatóit Várfalvi Marianna
és Kulcsár Krisztina.
Az Esti Találkozások a Családbarát Akadémia műsorában.
A mai esti műsorunkban folytatjuk a Batthyány család múltjával, jelenével és jövő terveivel való ismerkedést.
Szeretettel köszöntjük a mai beszélgetésben Batthyány Ádámot,
Batthyány Schmidt Margitot
és Batthyány Boldizsárt.
Rákóczi Ferenc év van most, és hogy Kassán, és tudod, mindig erről van szó, hogy valahogy a nőket nem beszélnek a nőkről. Például, hát második Rákóczi Ferenc életében is ott voltak a nagyasszonyok, bizony, mint például Zrínyi Ilona. Boldizsáromnak a 18. szülinapjára az ő levelét írtam, ami már nagyon sajnos, mert újból kell írni, mert már nem látszik jól, nem volt jó minőség, lehet a papír, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy ezt meg kell újítani. Tehát, hogy őt, vagy a Lóránt Fizsuzsanna, tehát, hogy őrőlük nem beszélünk. És most úgy néz ki, hogy lehet, hogy Kassán lesz direkt egy, meg lesz könyv is kiadva, és hogy ezekről a nőkről, és mint Magyar Női Uniónak az ernyője alatt, hogy ezekről beszéljünk. Akkor van ilyen terv, hogy például van a weblapunk, ahol megint csak egy blogot, vagy nem tudom, nem vagyok így ennyire jártas a számítógépbe, de hogy mit lehet csinálni. És most diákokat fogok keresni, egyetemistákat, akik ezekről a régi nagyasszonyokról, az ősi nagyasszonyokról beszélnek, és akkor mondjuk havonta egy valami jelenjen meg, az a Újvári Zsuzsannával dolgozunk különben együtt, aki a Pázmány Péter Egyetemen van, és ott docens, és vele van, hogy nagyon sok konferenciánkon együtt vagyunk. Tehát ő a szakmai háttér, a szakértő. Igen, és megvan a Székesfehérvári Ciszterci iskolának az igazgatója, Orosz Ágoston. De hogy most először elkezdenénk a kapcsolatot, mint Magyar Batthyány Alapítvány a budapesti Ciszterci gimnáziummal.
Hát az ő, mert ami egy orvos, ez egy téma, amit már sokan beszéltük. Ő mint családfőnök, mint apja is, mint szuper volt is, mint, és az ő gyerekeit oda vitott, ők mindig segítették neki. Vagy a kórházban a lányok, vagy a Szent Misa, persze mindenki minisztrált, ez természetes, és ha volt búcsú valahol, a mostani Burgánban, vagy Vasmedében, ő küldte mindig az ő gyerekeit a búcsúhoz, és ők vettek egy standokat, mi nem rossz sztori, nem? És neki utána nem el kell adni, ajándékozni a szegényeknek. És ez egy szép sztori, és ez úgy tovább ment. Például az én apám idő alatt, Körmenden, és a Karcsi bácsi köpsémben, a szegények mindig kaptak pénzt, mindig. Volt egy könyv, aminek nem nálam van, hanem volt feleségnek Bécsben. Be van írva, ki kap mit Körmenden, és ki kap mit köpsémben.
És erre számítottak is a szegények, tudták, hogy ennek mindig volt egy aktualitása, vagy ez rendszeresen történt?
Rendszeresen kaptak. A falu, köpség kisebb falu volt, ott volt 100 ember, akik havonta kapták egy fizetést. Csak tudtak élni családban.
Ez nem adomány volt, hanem egyfajta fizetés.
Igen.
Hát dolgoztak ért.
Hát Körmenden volt például 18 kertész a parkban. Nem kell ebben semmi, nem kell. Csak az, hogy munka van nekik. Ő egy szuper ember volt, a nagyapám, és az apám ugyanazt csinált.
Erre azért eléggé jól alliterálna, amikor a legfiatalabbat megkérdezzük a családban, hogy neki milyen ezzel a névvel élni, milyen az ifjúság élete.
Hát először is ugye azt már elmondtam, hogy ez inkább felelősség, mint hogy büszkeség. Tehát, hogyha én valahol elmegyek, nyilván ezt a nevet viselnem kell, úgy, ahogy ez a név megérdemli. Tehát nem tehetek semmiért, ami ezre negatív hatással van. és hát leginkább ez az, ami először szokott, tehát ami a legfontosabb számomra az, hogy ne hozzak szégyent erre a névre, és hogy a felnőtt koromban is, amit tenni tudok, azt se azért tegyem, mert hogy Batthyány vagyok, hogy hú, de jó ez a név, mennyire, mint hogyha ettől jobb lennék a többiektől, hanem inkább az, hogy amit csinálok, azt jól csináljam, és hogy azzal még abban a szakmában, amit én például csinálni fogok, abban a szakmában is valamilyen nyomot hagyjon ez a név.
De tulajdonképpen te bele születtél ebbe anyukád révén, ugye ő egy elég aktív tag, tehát nem lehet annyira nehéz neked. És én azt gondolom, hogy amit én belőled megismertem, hogy azért egy olyan fiatal ember vagy, akire azért a fiatalok úgy hallgatnak. Akik úgy, ha azt mondasz valamit, akkor úgy elviszik neki, és úgy arra felé mennek. És akkor ők is meggondolják, hogy mit tesz.
Azért anyukám nyilván mindig is egy jó példa volt a szememben, mert ő pontosan úgy csinálta, úgy kezeli ennek a névnek a viselését, ahogy szerintem azt kell kezelni, és ezt szerintem nagyon sokan nem tudják. De az, hogy ezek fiatalok hallgatnak rám erre válaszolva, hát ezt nem jelenteném csak úgy simán egyszerűen ki, de hát nyilván, hogyha valaki elég energiát, meg időt belefektet, akkor egy idő után képes lesz olyan dolgokat véghez vinni, vagy mondani, ami más embereket is megfog, és más emberek is hallgatnának.
A nagy történelmi örökség viszont apai ágon került az életedbe. A haza védelmében mit tudsz üzenni a mai fiataloknak? Mi az, amivel te úgy érzed, hogy most nagyon aktuális lenne foglalkozni, vagy amivel szeretsz is foglalkozni?
Én nagyon szeretem a történelmet. Ezt szerintem megalapozni az alapozta meg, ahogy apukám kiskorom óta nagyon meséli a történeteket, hogy már a 15. századtól kezdve melyik családtagom mit csinált, mit ért el, hol harcolt, kivel harcolt, és nem csak harcolt, hanem
épített
is. Nem csak fizikailag, hanem kulturálisan is. Az a kulturális hagyaték, amit ők hagytak, az szerintem legalább olyan fontos, mint a katonai cselekedetük. És ami szerintem a mai fiataloknak nagyon jó lenne, hogyha felértékelődne bennük az a magyarság tudat, mert nagyon nem láttam egyébként a körömben, csak a társaságomban, csak egy-két barátomnál, hogy nekik nem annyira fontos ez a magyarság, mint mondjuk édesanyámnak, vagy bárkinek, akitől én ezt átvehettem.
Neked mit jelent a magyarság? Te hogy fogalmaznád meg a mai nyelven, a mai kortársak üzenetében?
Hát szerintem az első és a legfontosabb az, hogy büszkék legyünk arra, hogy magyarnak születtünk, mert azért mégiscsak az egyik legrégebbi európai nemzet vagyunk, az egyik legrégebbi európai állam vagyunk, és hogy ezt büszkén is kell viselni, meg, és hogy valahogy minden magyar egy nagy követe Magyarországnak. Hogyha bármit csinálunk külföldön, mint magyar, akkor azzal nem magunkat, hanem Magyarországot bélyegezzük meg, és ez nagyon fontos szerintem, hogy megint csak semmilyen negatív behatást ne gyakoroljunk a magyar népre.
Mátyás, egy nagy szerepet játszik a te gondolkodásodban, életedben. Tudnál még erről valamit mondani?
Hát igen, ugye Mátyás király nem csak az én, hanem a Batthyány család történelmében is nagyon fontos ember. Még Batthyány Boldizsár az ő uralkodása alatt érdemelte ki, meg alapozta meg azokat az érdemeket, amik alapján később a család a mai hírnevére szert tehetett. És a magyar történelemnek is ugyanúgy egy nagyon fontos alakja Mátyás király, ugye rámondják, hogy az igazságos, akkor ő volt ugye az, aki civilnek öltözve bement az emberek közé, a nép közé. És szerintem ez is valahogy nagyon fontos, hogyha valaki jobb helyzetben, jobb anyagi helyzetben, vagy bármilyen jobb helyzetben van, mint a körülötte lévő emberek, mint a magyar, vagy a többi magyar ember, akkor az ne ezzel felvágjon, hanem azzal a lehetőségekkel, amiket ezzel kapott, inkább úgy éljen, nem úgy használja fel, hogy azzal valahogy a többi embernek is kedvezzen.
Ez mindig generációban is volt, egy millió egy olyan ember, aki ezt csinálja.
Igen, és annyira szépen mondtad, hogy én azon gondolkodtam, hogy kellene csinálni egy ilyen mozgalmat, ahol ilyen fiatalokat elküldünk az iskolába, általános iskolába, ugye, ahol meg tudjuk alapozni, mert már a középiskolában már ugye 8 évet már valamilyen irányba indult az ő érési folyamatuk, hogy már úgy általános iskolába elkezdődhetne ez a nagyon szép gondolatsornak az átvétele.
És ebben pedig az lenne még a legszebb, hogy most olyan emberek adják át ezt a tudást, meg példát mutatva, aki mondjuk ezekből a családokból, a történelmi családokból származik, és más az, hogy ő mondja, és más az, hogy egy 20 éves, vagy más az, hogy egy 40-50-60 éves, tehát hogy sokkal jobban tudnak azonosulni vele, és jobban tudják őt követni.
Így van, pont a korosztálya miatt.
Igen.
A Magyar Női Uniónak mi a szerepe ebben a Batthyány örökségben, illetve a nők történelmi szerepét hogyan tudnád megfogalmazni számunkra? Milyen terveitek vannak?
Hát az előbb adtam neked ezt a, vagy nektek ezt a névjegyet, tegeződhetünk, ugye?
Igen.
Igen, hallgatós anyagot, amelyen az van, hogy ez egy Batthyány Lajosné Grobzicsi Antónia, a Magyar Gazdasszonyok Országos Egyesülete, ennek az alelnöke. És az van ráírva kézzel, hogy kegyeibe ajánlom, nagyon szép betűvel, nagyon szép írással. És ez a nagyon érdekes, mert ez a női vonalat én teljesen másképpen kezdtem el. Tehát egy Brüsszelből, a vidéki nőkből, vidéki családokat megerősítve. De valahogy az Icsi Antónia személye volt nekem az életben, vagy a család életében az a személy, aki ezt a batthyányiságot, a történelmet, a nőket úgy egybe hozta. És csak annyit mondanék, hogy a szabadságharc után, nem tudom, szerintem ezt még nem mondtam el, hogy akkor alakultak nagyon, hát amikor Magyarország megtépázva, megalázva, férfiatlanítva, úgy értve, hogy rengetegen árvák és rengetegen özvegyasszonyok lettek, hogy a nők kerültek előtérbe, mert hát ez a szokás, hogy meg egyáltalán az élet is ilyen, hogy meghal a férfi, és akkor a nő veszi át az irányítást, a családit, családmotorját, mert különben meghal a család, és ugyanígy meghalt volna Magyarország. És ezek a hölgyek egyesítették erejüket, és akár most nem így, nem férfi erőt túl, nem ezt akarom mondani, de megállták a helyüket akár a férfi világban is. És amit kérdeztél még előtte, hogy itt a Boldizsár már mondott nagy neveket itt a Batthyány családból, mindegyiknek egy fantasztikus felesége volt. Akár harmadik Boldizsárról is beszéltél, aki a reformációnak a legkiemelkedőbb embere volt, vagy tagja volt a családban. Ő felesége volt Zrínyi Dorica, méghozzá Zrínyi Miklósnak a leány. Szegény Boldizsár vitte azért az apósának a fejét, levágott fejét haza. Szóval, tehát csak itt a Dorica is. Tehát, hogy olyan nők voltak ebben a Batthyány családban, nagyon nehéz volt szerintem, mert ezt már kérdezték tőle. Tényleg nehéz volt a sorsuk. Tehát nem akármilyen család, nem akármilyen történelem, nem akármilyen feladatok, vagy nézik akár tényleg Zicsi Antóniának az életét. Tehát 33 évesen özvegy maradt, úgyhogy közben a politikában nagyon vehemensen részt vett, mint lehet mondani, hogy most egy kicsit magamról is, tehát elég aktív vagyok a civil életben, és ott maradt egyedül, és ő is magyarságot, a Habsburgok ellen direkt kékfestő ruhába járt, meg fekete ruhába járt, és nem egyenes gerincel. Tehát valahogy ezt szeretném így mutatni, hogy nem magalászkodva, nem hajbókolva, hanem... És ezek a nők, ezek a történelmi asszonyok mind, vagy amit beszéltünk, hogy most idén van második Rákóczi Ferenc éve, és kitaláltam, és már beszéltem is a szervezőkkel, hogy milyen jó lenne, hogy ne csak második Rákóczi Ferenc, mert azért, ami ő lett, vagy akár itt van a Boldizsár, hogy amiért lesz a gyerek, amilyen felnőtt lesz, az pont attól, hogy milyen hatások érik gyerekkorában, ki az édesanyja, ki az édesapja, hogy mi ezt hogyan neveljük. És például második Rákóczi Ferencnél is igenis ott van Zrínyi Ilona, vagy följebb még Lórántffy Zsuzsanna személye, akik nagyon kemény asszonyok. És itt is még csak a történelemből, tehát ez az újkorban, hogy elmentek a férfiak harcolni, nem? Állandóan harcoltak, védték a hazát. És itt is még csak annyit hadd mondjak, hogy az arisztokráciára állandóan ezt mondják, ez az ingyenélés. Nincs itt semmiféle ingyenélés. Ezek a családok, a történelmi családok tették a dolgukat. Az embereknek földet, tehát megélhetést biztosítottak. Jó lehet, hogy nem volt, tehát feudális rendszer volt, tehát hogy a föld az nem az övé volt, de használta, és mégis tudta etetni, vagy hát az életet adni a családjának. Például csak még a Batthyány, hogy Batthyány Kázmér volt az első, aki a legnagyobb birtok részét adta oda a parasztoknak. Tehát, hogy ezen is átlépett. Na, szóval hogy az asszonyok, hogy harcoltak a férfiak, és az asszonyok vitték a birtokot, a gazdaságot, azt a várat.
Például a Dori.
Például a Strassmann Eleonóra, aki a második Batthyány Ádám felesége.
Aki az első hercegnek az anyja volt, és ő az Ádám nem gyorsan meghagyjuk, gyorsan özött lett az Lórika, aki a szép Lóri Asztriában volt, és aki szép nagy birtokot összevásárolt, és veszett mindenhol.
Akár a siklósi birtokot.
A siklósi birtokot átvett.
Harkányt is ő. Ezek 1720-as éveknél vagyunk most, amit az Ádám mond.
És ő fia lett az első herceg.
És az ő másik fia?
És a másik fia az érsek lett.
Nem, az ő másik fia, bocsánat, Batthyány Lajos volt,
aki is van Nádor volt.
Az utolsó magyar
Nádor.
És utána már csak Habsburgnál, tehát Habsburgok voltak a Nádorok.
És volt, ki volt még? A Lobkowicz, papi Lobkowicz néni. És ő volt, kinek a felesége a Ferenc. Ferencnek a másik csatár harcolt a Ferenc, az ő felesége volt. A Pop Lobkowicz grófnő, aki az egész nemességnek az gyerekeit oda küldtek német Újvára tanulni. Ő orvosságot csinált. Híres volt ebben az időben.
Gyógyító volt.
Gyógyító volt. És én dolgot szeretnék megmondani. Én büszkös vagyok a magamért, mert a magamtól tanultam magyar lenni. Amikor én ide jöttem Magyarországon, egy szót sem nem beszéltem magyarul, és az Antal Jóska németül beszélt velem, de mondta, hogy Pirét Batthyány, hát kell magyarul beszélni. Hát én pár nyelvet beszélek, mert tanultam mindenről a világon, és éltem sok helyen. Akkor találkoztam Margóval, aki szinte miniszterelnök hivatalban volt, és a Margó, én sohasem suliban nem mehettem, de mi sétáltunk az utcán, még semmi nem volt köztünk, és az irodában, és egy láncsát szótárral, és úgy tanultam, hogy
Ha visszatérünk a társadalmi felelősségvállalásra, mert ugye onnan indultunk el, ugye, mint Magyar Női Unió, hogy ezt a társadalmi felelősségvállalást, hogy ahogy ti lépésről lépésre felépítettétek, mert majd beszéltünk azért erről, hogy milyen kezdeményezések vannak, vagy vannak a fejetekbe tervek szintén.
Ja, akkor ugye az elejéről lehet.
Igen.
Tehát nekem 3 gyermekem van, és amikor Boldi Zsár a legkisebb, és amikor a Boldi 10 éves volt, akkor kezdtem. Addig is dolgoztam, mert lakásfelújítás, kiadás, stb. Tehát ebből éltünk. De 10 évesen volt az, hogy kicsit szabadabb lehettem, és elkezdtem dolgozni először ingyen, csak hogy visszajöjjek úgymond ebbe az irodában való munkálkodás, mert addig csak a család, és azért ez sokszor baj szerintem a hölgyeknek. Nem hinnétek el, de nem mertem telefonálni, tehát hogy ezeket vissza kell tanulni, annak ellenére, hogy én a parlamentben dolgoztam, és nagyon magas szinten voltam, de elfelejtettem, tehát a gyakorlat, meg az emberek kicsit ilyen félénk lesz, stb. És a Boldi járt iskolába, és akkor már nem kellett ez az állandó készenlét állandóan ott lenni, hanem tudtam legalább 6 órát úgymond magamban lenni, ami rólam szólt, úgy értve, hogy akkor kezdtem egyetem, meg stb., de hogy dolgozni is. És akkor így jött az ötlet, hogy nem nagyon van, ez 2008-ról beszélünk, hogy nem nagyon volt Magyarországon olyan szalon, vagy akkor kezdődtek ezek a keresztény érték, emberi érték alapon felépülő szalonok, és megalapítottuk az Új Társadalom szalont, amely mögött már alapítvány is van, az az Új Társadalom Intézet Alapítvány, melynek kuratóriumi elnöke is vagyok. És ezt 4 magunkkal, tehát összesen 4, Tordai Ágnes, Bencsik Dávid és Sándor Márk, meg jó magam, tehát hogy ezt állandóan szerveztük. Erre büszke vagyok, mert még a mai napig is ennek van működése, megállja a helyét, számítunk úgymond ezen a palettán, és de nehéz, tehát minden hónapban egy ilyen rendezvény. Most volt utoljára például, csak mondom, Bán László volt, és most ezen a héten 6-án megyünk, és szervezek egy Michelangelo kiállítást, vezetett kiállítást, és ezt fogjuk megnézni. Ez az egyik. Tehát ez volt az első, úgymond ilyen társadalmi felelősségvállalás gyermekem, a 3 gyerek és a családon kívül. Utána jött 13-ban a Magyar Női Unió. Szerintem arról most annyira nem kell, de majd a terveket úgy is mondom, és akkor onnan jött a Batthyány Lajos alapítvány, és valahogy ez az Icsi Antónia személyében ez az összefonódása ennek a kettőnek, és mert most tényleg így, hogy tehát most családpolitika, persze, hogy visszük a családpolitikát, de annyi más civil szervezet van, tehát nálam pont ez a család, ez még erősebb, és másképpen is, mint Magyarország egyik legősibb családját is képviselve viszem ezt a családpolitikát. És itt jött egy érdekes, ami nekem most jött, erről még nem beszéltem nektek, nem súgtam meg, hogy zászlóanyaság. És ebben is az Icsi Antónia, tehát az, hogy én kutatom az ő szerepét, az ő munkásságát, az ő életét, most ki is rázott a hideg, tehát a zászlóanyaság, hogy a szabadságharcban ő igenis zászlóanya volt, és megint csak így az életről, tehát megint csak erről az emberi értékekről, mert látja valaki, hogy Magyar Női Unió, mindenki megijed, hogy na hát akkor már megint egy feminista őrület, meg hogy én le akarom győzni a férfiakat. Nem. A zászlóanyaság maga is azt jelentette, hogy voltak a férfiak, akik mentek a harcba, a hölgyek megáldották azt a zászlót, ami alatt ők küzdöttek. Például van egy magyar, a Batthyány történet, Batthyány Ferenc, aki Mohácson volt, ő mentette meg a magyar zászlót, és a derekára kötve hozta vissza. Tehát ezek olyan dolgok, meg a zászlóanyasság, hogy erre is, bocsánat, de nekem kellett rájönnöm, és lesz a Magyar Batthyány Alapítvány rendezésében ez évben, október, szeptember vége, október, még nem tudom, a Felsőházban Kövér László védnöksége alatt, ha minden igaz, az a címe, hogy Batthyányak a haza szolgálatában a 15. századtól az első világháborúig. És ott lesz először a zászlóanyaságról szó. Fel is kértem már Novák Katalint, hogy üdvözlő beszédet, vagy nem is tudom, gondolatokat mondja. És én szeretnék, ez egy olyan, egy díjan is gondolkodunk, hogy mint Gróf Batthyány Lajos díj és Gróf Zicsi Antónia díj, ami pont az a nemzetépítésben, tehát olyan emberek kapnák meg ezt minden évben, ahol egy férfi és egy nő, és hogy aki a magyar nemzetért tesz, tehát például Lajos, bocsánat, ő az életét adta a magyar nemzetért, nem ilyen embereket keresek, csak hogy lemondott valamiről azért, hogy a nemzetet megemelje, vagy felemelje. És még visszatérve a zászlóanyasságra, ez nekem idén jutott eszembe, és elmondom, hogy hol, ha érdekel a történet. Torontóban voltam, méghozzá március 15-én, az ENSZ után, tehát azért, mint Magyar Női Unió, nemzetközi kapcsolatokban nagyon aktívak vagyunk, és például az Új Társadalom Szalonban is tudjátok, hogy ott is szintén nagyon fontos, hogy a külföldi nagykövetek jöjjenek, és első kézből, kicsit más aspektusból, tehát nem az a hivatalos, mint a minisztérium és stb., hanem egy civil szférában kapják meg a lehetőséget az információ beszerzésre, meg a kapcsolatépítésre. És szóval az ENSZ-ben voltam, itt is mondom, hogy ott is kapok olyat, hogy miért kell elmenni, mert hogy ez is globalizáció, és hogy ez nem, és hogy a magyarság, nem, pontosan az értékeinket, a jó példáinkat igenis vinni kell, és erősen, és ott lenni, és mosolyogni, és ha becsukják az ajtót, akkor máshol még egyszer visszamenni, vagy más kapun bemenni. És itt is elértük a speciális konzultatív státuszt, ez évben megkapta a Magyar Női Unió.
Gratulálok!
Köszönöm szépen! És akkor elmentünk Torontóba, és Torontóban voltunk az ottani diaszpórában a magyaroknál. Méghozzá elmentünk onnan Vellandba, a Niagara vízesés mellett. És ott volt egy néni, egy kolléganőmmel voltam, volt egy néni, aki azt mondta, hogy kislányom, hogy... amíg ilyen asszonyok vannak, mint ti vagytok, addig él a magyar nemzet. És valahogy azt szeretném, ez egy ilyen mozgalmat szeretnék indítani, mint Magyar Női Unió, hogy ezekkel a zászlóanyákkal, tehát hogy legyen mindenhol egy zászlóanya. Ez olyan, mint akkor most, aki a lámpást tartja. Tehát itt nem lámpást tart, mert az is van, a fény, de a zászlóanyasság, hogy minden helyen, ahol magyarok vannak, legyen egy zászlóanya, akinek ez nem fizetés, meg nem, tehát ez egy társadalmi szerepvállalás, mert hogy régen is a zászlóanyasságot ki kellett érdemelni, olyan asszonyok kaphatták ezt meg, akik már eleve tették a dolgukat idézőjelben.
Zicsi Antóniát említetted, de egy néhány gondolattal még egészítsd ki, hogy mit ismerhetünk meg róla?
Zicsi Antóniát, mondom nekem, nem is most tudtam, hogy volt Zicsi Antónia, meg itt is van az, hogy Zicsi Antónia, meg Zicsi Karolina, meg a rossz nyelvek, mert ugye a Lajosnak az egyik a felesége volt, másik a szerelme volt, vagy szeretője, most mindegy, hogy minősítem. Testvérek voltak, és ők mind a ketten tehát ezt a társadalmi elitet, a társasági életet szervezték, és ők voltak azok, akik ezt a nemzet asszonyai voltak. És az Zicsi Antóniára visszatérve, van egy vágyam, ami úgy néz ki, hogy teljesül is, mert most már, ha minden igaz, zöld lámpát kaptunk. Ezt a Batthyány Alapítvánnyal szeretném létrehozni, egy színdarabot, melynek az a címe, hogy... még a címét nem nagyon tudjuk, csak egyáltalán most a munka papírokon még Tony, mert hogy így nevezték a barátai, és azért is a Tony, csak így most kicsit magyarázkodok, először filmet szerettünk volna, de az nagyon drága, arra nem megy, de hát lehet, hogy színdarab lesz, mert hogy a Tonyval talán a fiatalokat is be tudjuk vonni, vagy vonzani, és az a lényeg, hogy van egy könyv, amit mutattam is nektek, Batthyány Lajos emlékezete, ebben CD is van, és egy gyönyörű emlékirata, amelyet a gyerekeinek írt 1888. október 6-án, és a 82. Igen. Tehát azt mondtuk, hogy 33 év múlva írta a szörnyű nap után a gyerekeinek, és innen egy gondolat csak az, hogy szeressétek egymást, és tiszteljétek atyátok emlékét. Tehát, hogy egy gyönyörűen ír a férjéről. És ezt szeretnénk, már meg is van a stáb, hogy kikkel, mert már ezen mi dolgozunk. És hogyha megengeditek, akkor őket is elmondanám. Méghozzá, hát én leszek a producer, még ilyet se csináltam, de hát az élet mindig hozza a feladatokat.
Színes is,
nem? És Tollár Mónika lenne a rendező. Horváth Lili, ő lesz a színésznő. A férfi hangja, de lehet, hogy szereplője is, ez majd persze anyagi dolgoktól függ, Barbinek Péter, és még én Berg Glóriát, aki családunk jó barátja, ővele is beszéltem, hogy díszlettervező, meg ruha, meg minden. Tehát, hogy ez lenne a stáb. És ez arról szólna, hogy visszamegyünk az időbe, és az előbb egy kicsit számoltunk, de már én elfelejtettem, hogy mit számoltunk.
33.
Tehát 33, 66 éves Zicsi Antónia indul, és visszamegy a fiatalságába, és szimbolikájában pont ez, és megint csak itt a Magyar Női Unió, vagy a női erő, Főnix madár, aki legyőz mindent, és akkor is nő lesz, és az értékek megőrzője és átadója.
Annyit mondjunk el, hogy a könyvet, illetve a CD-t azt a Magyar Katolikus Rádió adta.
Igen, igen, és nem lehet megkapni, nem lehet megszerezni sajnos. Úgyhogy azért másoltam nektek is egy példányt.
Köszönjük szépen.
Igen.
Visszatérve még a társadalmi felelősségvállásra, ugye van egy nagyon nagy kezdeményezésetek Bicskén, a gyerek otthonban.
Erről mesélsz? Azt még csak most kezdjük.
Azt még most kezditek, de a kezdetétől akkor legalább, hogy mire?
Hát ez most kezdődött, abszolút. Igen. Most kezdődött teljesen. Tehát ez múlt hónapban, május közepén voltunk. Már nem tudom a napokat, mert olyan gyorsan és olyan intenzív napokat élünk meg, heteket, hogy ezt már nem lehet követni. Tehát Bicskén az a lényeg, hogy ott van egy Batthyány kastély, az a Batthyány Kázméré volt, amit természetesen Kázmér is fekete listás lett, és elkoboztak. Az egy érdekes az életnek a fintora, hogy visszakerült a Batthyány családhoz valahogy, méghozzá nem tudom pontosan, Batthyány Gyulának a felesége, ő hozta vissza a családi vagyonba, és Batthyány Gyula, a híres festőművész, ő adta el. És akkor, amikor eladta, akkor ott egy gyermekotthont hoztak létre. És azóta ez a gyermekotthon igenis ott él és mozog, és gyönyörűen működik. Hát gyönyörűen. Itt is vannak persze rossz történetek, de mondjuk ez tényleg nagyon csúnya történet. Mert most legszívesebben azt mondtam volna, vagy azt mondanám, hogy csak az az ember nem hibázik, aki nem dolgozik, vagy nem tesz semmit, de azért ez több, mint ez. Tehát itt én senkit nem szeretnék felmenteni, és nem is az én dolgom, hogy igazságot szolgáltassak. Nem voltam ott, nem tudom, hogy mi történt a főigazgató úr környékén. Na és most voltunk ott, mert a Bicskei napok voltak, és szomorúan vettem észre, meg hát szomorúan mesélnek a mostani dolgozók, akik ott teszik a dolgukat, tehát tényleg a gyermekeknek otthont, úgymond idézőjelben, mert azért családot nem tudunk adni, tehát egy mesterséges család akkor is mesterséges család, tehát sose lesz természetes család szerintem, hogy ők nagyon úgymond fekete bárányok, és hogy kérnék a segítségemet, hogy hogyan lehetne újból felvirágoztatni ezt az otthont, tehát ez az egyik, szerintem erre gondoltál. A másik pedig, hogy mivel Bicskén megint csak, mint akár a templomot is Batthyány József építette, aki érsek volt, akiről majd beszéljünk a csíksomlyói búcsúval kapcsolatban is, meg akár Kalocsával kapcsolatban is. Tehát, hogy most egy Batthyány urodalmak kiállítást is oda vittünk, kamara kiállítást, és egy Móricz Pétert kértem föl a Körmendi Batthyány Stratman Múzeumból, hogy egy előadáson mutassa ezt be, és hogy a tényleg a Batthyányak és Bicske kapcsolata hogy van. És az élet fintora, mert megint csak, hogy szerintem tényleg nincs véletlen, mi csak Isten bizony ilyen eszközök vagyunk, és a jó Isten tesz minket a táblán, hogy mikor, merre és hogyan, hogy az édesanyám Rozovics Margit, aki Mányon született, és Bicske Mány, az is együtt van, egymás mellett van. Tehát, hogy visszakerülünk oda, ahonnan az én másikág, mert hogy én nem született Batthyány vagyok, hanem beházasodtam, az Ádám révén kerültem bele a Batthyány családba, és erre azt tudom még mondani, hogy azért a gyerekeimnek a megszülése, vagy hát az élete, tehát az valahogy még mélyebbre vitt a Batthyány családba. Tehát, hogy ez az egész, akkor még csak azért, mert hogy itt Józsefről, például Batthyány Józsefről, ő az a Batthyány Lajosnak volt a fia, aki az utolsó magyar nádornak a fia. Rengeteg pénze volt, és nagyon sokat beruházott, például Pozsonyban a püspöki palotát ő, az is a Batthyány kastély, akkor Kalocsa, mert hogy Kalocsáról is beszéljünk, azt is az érseki palota, ott van szobra, tehát nagyon sok mindent csinált, és mit ad a Jóisten megint csak, Magyar Női Unió, Kalocsán ténykedik, mint csakpont, tehát ez a család és karrierpont nekünk ott van. Ugye az érsek úrnál már voltam is, audiencián, hogy nagyon szeretném, hogy kicsit szorosabbra vigyük ezt a kapcsolatot.